Espresso. Hétvégi zenés kávéház. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. A műsor elején áttekintjük, milyen események vagy milyen jeles személyiségek kötődnek május 7-éhez, majd a heti interjú rovatban Részeg Botond képzőművésszel hallanak interjút. Csíkszeredai vagy Csíkszeredában tartózkodó hallgatóink ma és holnap délután a Székelyföldi Nemzetközi Könyvvásár programjai közül válogathatnak a szakszervezetek művelődési házában. A könyves, könyvel, irodalommal kapcsolatos programok mellett a Csíki moziban ma este 7 órától a Sárik Péter trió Kiszáll a madár című koncertjét hallgathatják meg. A Sárik Péter trió ebben a koncertben Beethoven műveinek jazzes feldolgozásait játssza. Beethovenhez egyébként más esemény is kötődik, hiszen 1824-ben ezen a napon volt 9. szimfóniájának ősbemutatója a bécsi Carthenor Színházban. A 9. szimfónia Ludwig van Beethoven utolsó befejezett szimfóniája, amely 1824-ben készült el. Tartalmaz részleteket Friedrich Schiller Óda az Örömhöz című művéből is, melynek szövegét szólisták és kórus énekli az utolsó tételben. Ez a mű az első példa arra, hogy egy nagy zeneszerző szimfóniában énekhangot és hangszereket azonos szinten használ. A 9. szimfónia az európai klasszikus zene egyik legismertebb és Beethoven legnagyobb sükettsége alatt komponált mesterművei között számon tartott alkotás. Kimagaslóan nagy kulturális szerepet játszik a modern társadalomban, különösen mióta az Európai Unió a 4. tétel egy részletét a hivatalos himnuszaként használja. Különös érdekesség még, hogy ezen mű kézirata 2003-ban közel 3,5 millió dollárért kelt el. A szimfónia különleges vonzereje miatt ma már az UNESCO listája szerint a világ emlékezete program részét képezi. Szintén zenés programra várja hallgatóinkat a bukaresti Román Ateneum nagy terme. Holnap, azaz vasárnap este 7 órától Érdi Tamás zongoraművész Harmóniák című koncertjét hallgathatják meg. 1918. május 7-én kötötték meg az úgynevezett bukaresti békeszerződést, amelynek értelmében Románia külön békét köt a központi hatalmakkal, Németországgal és az Osztrák-Magyar Monarchiával, amellyel lezárultak a Romániában folyó harcok. A békeszerződés értelmében Románia gazdasága német-osztrák-magyar ellenőrzés alá kerül, hadseregét le kellene szerelnie, Dobrudzsát elveszti, de megtartja a Szovjet-Oroszországtól megszerzett Beszarábiát. A béke megkötésével Románia megszegte az Antantnak tett azon ígéretét, hogy nem köt külön békét, ám ennek ellenére később mégis győztes hatalomként fejezheti be a világháborút. Thank you. 1776-ban ezen a napon született Berzsenyi Dániel magyar költő egyházas hetjén. Már 20 éves korától írt verseket, de gondosan elrejtette őket családja és barátai elől. 1803-ban Kis János, soproni evangélikus lelkész, későbbi püspök, aki szintén írt verseket, rajta kapta írás közben. Kis János elküldte Berzsenyi néhány művét Kazinczy Ferencnek, aki lelkesedett értük és írásra bíztatta Berzsenyit. A költő Kazinczy bíztatásán felbátrodva nem sokára kötetet adott ki, amely azonban nem örvendett osztatlan sikernek, Kölcsey Ferenc bírálata pedig lesújtó volt Berzsenyi számára, aki emiatt egyre inkább a tudományos munkák felé fordult. Berzsenyi Dánielt ma a legnagyobb magyar lirikusok egyikének tartják, kiváló ódaköltő és a klasszikus óda legnagyobb mesterének. Sajnos csak halála után, de Kölcsey Ferenc is elismerte, hogy annak idején tévesen ítélte meg. A továbbiakban Berzsenyi Dániel a Közelítő tél című versét hallják a Sebő együttes előadásában.
Már ligetünk díszei hullanak, tarlott bokrai köz sárga levél zörög. Nincs rózsás labirincs balzsamos illatok közt, nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfonias zöld lugasok között, nem búg Gerlice és a füzes ernyein. A csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. Egy boltozatin néma homályborom, bíbor tirzusain nem mosolyog gereszt. Itt nemrég az örömvíg dala harsogott, s most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelen és minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Lassanként koszorom bimbaja elvirít, itt hát szép tavaszom még alig ízleli. Nektárját ajakam még alig illetem, egy-két zsenge virágait. Itt hát vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Semmi hun szememet fel nem igézheti, lollim barna szemöldöke.
Egy másik magyar költő, Vajda János is május 7-én született 1827-ben Pesten. 1847-től tisztviselőként dolgozott Pesten, ahol befogadták a Pilvax asztaltársaságnak nagy tehetségű fiatal írói, költői közé. Így 1848. március 15-én Vajda az események egyik vezér alakja, majd a szabadságharc idején honvéd hadnagy. Világos után bujdosott, később büntetésül besorozták közkatonának az osztrák hadseregbe. A Bach rendszer bukása után fellendülő nemzeti mozgalmak szenvedélyes résztvevője. Közélet is még erőteljesebben szerelmi, természeti, filozófiai költészete élesen eltér korának uralkodó ízlésétől. A valláserkölcsi megfontolások idején megteremtette a felfokozott érzéki vágy líráját. Az exaltációig merészkedett, álmokat, látomásokat festett. Feltárja útkeresését a keresztény, pozitivista, materialista, panteista felfogások között, s mindezeken túllépve, vívódva végző kételyeivel. Nyelve, képei eredeti személyiségre vallanak, aki vállalta a túlzást, a szélsőséges megfogalmazást, nagy arányúságot. A romantika eszközeit úgy alkalmazta, hogy egyéni világa már a szimbolizmus előfutárának bizonyult. Ady Endre joggal látta benne elődjét. Vajda János 20 év múlva című versét a Kaláka együttes megzenésítésében hallják a zenekar Hajnali Rigók című albumáról.
Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem állt se nap, se szép. Csöndes szívem többé, de még nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmilliárd, versenyt kacérkodik ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elámulozva egyedül, múlt ifjúság tündér tavám, hattyúi képet fölmerül. De néha csöndes éjszakán, elámodozva egyedül, múlt ifjúság tündér taván, hattyúi képet fölmerül. És ekkor még szívem kigyúr, mint hosszú téli éjjelen, omblan örök hava, túl a fölkelő nap megjelen.
ban május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. Élete fordulatokban gazdag, és ami számunkra érdekes, több szálon is kötődik a magyarokhoz. Johannes Brahms Hamburg Bordé negyedében született. A gyermek Brahms 1840-ben zongoraórákat kezdett venni Otto Friedrich Willibald Kossel zongoratanárnál, aki 3 évvel később átengedte saját kiváló mesterének, Eduard Marxennek. Rögtön megmutatkozott játékosi és alkotói tehetsége is. 13 éves korában a kikötői negyed kocsmáiban játszott élelemért meg némi bérért. A prostituáltak világa egész életét végigkísérte, a bécsi években is otthonos volt benne. 17 éves korában megismerkedett Reményi Ede magyar hegedű művésszel. Reményi egyike volt azoknak, akiknek a szabadságharcban való részvételükért menekülniük kellett. Reményi Görgei Artúr hegedűse volt. Brahms Reményi zongora kísérője lett. 1852 elején közös hangverseny körútra is indultak. A körút során megismerkedett Joachim Józseffel, aki első hegedűsként a hannoveri királynál szolgált. Joachimnak nagyon tetszett Brahms zongorajátéka, és Liszt Ferencnek írt ajánló levéllel látta el a fiatalembert. Weimarban Liszt szívélyesen fogadta Reményit és Brahmsot, ám Liszt egy legenda szerint megsértődött Brahmsra, amiért nem méltatta eléggé H-moll szonátáját, ugyanis elaludt, miközben hallgatta. Brahms dallamvilága gyökereiben a német népművészetre támaszkodik. Költészete végső értelemben saját érzelmeit visszhangozza, műveinek súlypontján szinte gyermeki egyszerűséggel és áhítattal népi hangot üt meg. Brahms nem klasszicizáló, hanem klasszikus művész. Közeli kapcsolatok fűzték az akkori magyar zenei élethez. Több ízben hangversenyezett Pesten, Reményi Edével közösen tett koncertkörútakat, sok magyar barátja volt. Magyaros dallamokat jegyzett fel, és ezeket közismert és népszerű magyar táncain kívül számos más műben is feldolgozta. A továbbiakban Johannes Brahms 7. magyar táncát hallják Maxim Vengerov hegedűművész előadásában. Thank you. 1907. május 7-én született Sáromberkén Szabédi László, eredetileg Székely László, erdélyi magyar költő, újságíró, műfordító, műkedvelő nyelvész. Tanulmányait Kolozsváron és Strasbourgban végezte, unitárius teológiával és irodalomtörténettel foglalkozott. Egy ideig Aradon volt tisztviselő, majd Kolozsvárra került színházi dramaturgnak. 1931 és 38 között Erdély legnagyobb magyar napilapjának, a Kolozsvári Ellenzéknek volt belső munkatársa. Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolása után a közélet küzdelmeitől egy kis faluba, Báréba vonult vissza tanítónak. A felszabadulás után a Kolozsvári Világosság munkatársa lett, és 1947-ig a Sepsiszentgyörgyi Magyar Népi Szövetség egyik szervezője és vezetője. 1947-től haláláig a Kolozsvári Bolyai Egyetemen tanított esztétikát. 1957. április 19-én öngyilkossággal vetett véget életének. Kolozsváron 25. alkalommal szervezték meg a Szabédi László emléknapot tegnap. Ennek keretében többek között az írók irodalom a médiában témakörben szerveztek kerekasztal beszélgetést. A Sebő Együttes előadásában a Rejtelmek című József Attila verset hallják a következőkben.
Rejtelmek, ha zengenek, bőrt állok, mint mesékbe, bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak te érted. Dom-dom-dom-dom-dom-dom, dom-dom-dom-dom-dom-dom. Én is írom, énekem, ha már szeretlek téged. Tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Dom-dom-dom-dom-dom-dom, dom-dom-dom-dom-dom-dom. Bebújtattál engemet, talpig nehéz hűségbe. Dom-dom-dom-dom-dom-dom, dom-dom-dom-dom-dom-dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak te érted. Én is írom énekem, ha már szeretlek téged. Tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Dom-dom-dom-dom-dom-dom, dom-dom-dom-dom-dom.
Az Espresso további részében heti interjúrovatunkat hallják, vendégünk Részegbotond képzőművész, a felvétel tavaly februárban készült. Kép és vers címmel nyílt kiállítás tegnap a Csíkszeredai Új Kriterion galériában, ahol a közönség Markó Béla költővel és Részegbotond képzőművésszel a Passió játék című kötet alkotóival találkozhatott. A kiállítás május 20-áig tekinthető meg, a továbbiakban a heti interjút hallják. Heti interjú rovatunkat hallják, melynek vendége ezúttal Részegbotond csíkszeredai képzőművész, akivel a bukaresti és kolozsvári művészeti egyetemekről, festészetről, grafikáról, könyvillusztrációkról, továbbtanulási és kiállítási lehetőségekről beszélgettünk. Köszöntöm a heti interjú rovat vendégét, Részegbotond képzőművészt. Az első kérdésem az lenne, hogy miért Bukarestet választottad, miért ott végezted el az egyetemet? Ugye itt Erdélyben az a szokás, hogy mindenki Kolozsvárra jön, a volt John Andrészko jelenlegi képzőművészeti és formatervezési egyetemre, te mégis Bukarestbe mentél. Volt ennek oka, vagy ez csak így alakult?
Két oka is volt. Az első az talán az volt a fontosabb, hogy én nem nagyon bíztam magamban. Nem tudtam rajzolni, itt elég kemény volt a rajz feltétel, de a másik, ami miatt mégis Bukarest mellett döntöttem, az az volt, hogy egyszer följöttem, az első felvételim az Temesvárra mentem, oda nem vettek fel, és akkor feljöttem Kolozsvárra, és elég rossz hangulat fogadott akkor ez a hatalmas funáréra, amikor kedves barátaim is székely terror szervezet, meg ilyenekről beszéltek, hogy meg kell alapítani valami válaszcsapást, meg. És akkor én eldöntöttem, hogy erre nekem nincs időm egyszerűen szakmailag, nem is tudok én erre időt szánni, meg energiát, hogy ilyen beszélgetésekben meg részt vegyek. Úgyhogy a második felvételi ezért lett Bukarest, hogy kiküszöböljem ezt a háttérzajt, ami azért gondolom, hogy elég sok energiát el tudott volna venni, mert szeretek azért így a közélettel is foglalkozni valamilyen formában.
Gondolom, hogy a Bukaresti Művészeti Egyetem azért egy elég kozmopolita közeg lehetett, de erről inkább te kellene mesél, milyen volt neked ott magyarként, voltak még magyar kollégáid?
Abban az évben 9 vagy 10 ember jutott be, úgyhogy a rektorunk, Mircsász Patáru, aki Kolozsvárról jött Bukarestbe, azt is mondta, hogy ha most egy kicsit befeszülnétek Botond, akkor bizonyára kellene nyissak nektek egy magyar osztályt. Hogy a feszüljetek be, csak nem tudom, kit hívok meg tanárnak, úgyhogy ezen is gondolkozzatok el, hogy itt van egy tanári kör, ami már adva van, és ugye 90-ben meghívtak egy sor eléggé neves képzőművész tanítani. Nem volt olyan nagyon nagy kozmopolita világ, mert ugye a 90-es évek elég zavaros volt mindenféle szempontból. Érdekesnek érdekes volt. A tanárom révén, a Mircea Dumitrescu révén nagyon összekeveredtem az írót társasággal, nagyon élveztem közöttük lenni. Ez a szenvedélye még mindig megmaradt, igazán mondhatom, hogy szenvedély lett az írókkal lenni. Könyvillusztrációk, meg borítók, meg mindenféle egyéb dolgok folytán is ez megmaradt. Magyarként nem volt semmiféle. Annyira befogadó város volt a Bukarest, meg annyira nem érdekelt az embereket, hogy persze volt, aki fölkapta a fejét mondjuk a buszon vagy villamoson, hogy hoppa, ez milyen nyelven beszél, vagy miről beszélnek, de annál tovább, hogy ez milyen nyelven beszéltek, annál tovább nem ment soha. Atrocitás, meg ilyesmi nem volt. Egyszer vertek orba, mentünk hoki meccsre, de akkor is azt hitték, hogy a dinamós zónában voltunk, és azt hitték, hogy rapidosok vagyunk. Ezért kérdezés nélkül orba vertek. Szóval ez volt az egyetlen ilyen történet, de mondom még egyszer, hogy nem magyarként, hanem rapid szurkolóként kaptam egy pofon.
Azt én nem tudom megítélni, hogy a rajztudásod az mennyire fejlődött, de mindenképpen azért a festészet az, ami a te területed. Most miért a festészet? Miért nem szobrászat, vagy miért nem valami egyéb?
Eléggé későn kezdtem el festeni. 4 éve kezdtem igazán, 3-4 éve kezdtem festeni, addig rajzoltam, szóval nem vagyok egy nagy festő, nem is akarom, hogy ennek tituláljanak. Sokáig nem volt műterme, és azért egy festészeti dolog, egy szobrászati dolog azért kíván egy műtermet, ahol az ember a saját dolgait szanaszét tudja hagyni, meg nem kell összeszedni. Ezt egy közös műteremben nem lehet megcsinálni, főleg nem a szobrászattal. Az meg a szobrászat, szeretném azt is csinálni, ott megint volt egy olyan háttér, hogy igazán nagy műterem kellett volna, vagy nagyobb, mint amekkorában én dolgoztam. Kellett volna egy olyan anyagi háttér, ami megengedi, hogyha csinálnék szobrokat, akkor kicsit nagyobb léptékben gondolkodnék. Hát éppen emiatt csúszott el ez. Most szándékomban van, hogy készítsek szobrokat, most egy újabb sorozatomon dolgozok, és ehhez mindenképp fogok egy szobrászati anyagot is készíteni. Én sem tudom, hogy mennyire fejlődött fel a rajztudásom, bizonyára még fejlődhetne, hiszen Hokusai is azt mondta, hogy 85 évesen kezdtem sejteni, hogy miről szól a rajz, viszont adott pillanatban azt éreztem, hogy túl rajzosodom, túl szószátyár leszek saját magam megítélése szerint. Amit tapasztaltam, tanultam, azt próbáltam visszatolni a tudattalanomba, hogy az onnan jöjjön elő úgy, hogy az a nekem gondolkodja. Úgy érzem, hogy akkor születik egy jó mű, mikor a gondolat és a cselekvés közti periódus lerövidül, vagy teljesen megszűnik. A kezem azonnal lendül, ahogy elgondolom, és nem vacakolok azzal, hogy most melyik irányba hogyan húzzam a vonalat, vagy hogyan az ecsetvonást. Így értem a nem gondolkodást. Ezt a folyamatot megelőzi egy hatalmas tréning, meg egy eléggé megfeszített munka.
De ez a bukaresti közeg, itt említetted Mircea Dumitrescut is, mennyiben segített neked abban, hogy kiállítani tudjál, és ez mennyire volt neked fontos?
Nekem úgymond eléggé nagy meccseim voltak Mircával is ezügyben, mert beszéltük, hogy 4-5 éves koromban, hogy én csak ebből akarok megélni. Én nem akarok semmi egyebet csinálni. kiállító művész szeretnék lenni, nem szeretnék sem tanár lenni, sem középiskol, se egyetemi, semmilyenféle. Akkor ő mondta, hogy hát ezt ő így nem gondolja, hogy ez így tud működni egyelőre. Éppen ezért tartottam fontosnak a kiállításokat, viszont nem állítottam ki soha egyetemista koromban. Nem volt egyéni kiállításom, mert azt viszont úgy gondoltam, hogy az iskolai, vagy abba, amiben beleszólt egy tanár, korrigált, hogy az nem jó, ott nem jó, így csinál. Azt nincs értelme megmutatni, mint egyéni mű. Az első egyéni kiállításom az diploma után volt egy magyarországi galériában, Nagycenken. Azóta elég rendszeresen állítok ki mindenhol. Persze, hogy elég jó hátteret biztosított Mircea Dumitrescu neve is Bukarestben főleg, mert megnyílt pár olyan ajtó, ami egyébként nem nyílt volna meg, vagy ha meg is nyílt volna, később nem, pont akkor, amikor megnyílt.
Azóta elég sok kiállításod volt Amerikában is, hogyha jól tudom, akkor már 2 is, meg úgy egyáltalán a világban. Ez a te egyéni munkád volt, hogy összehoztad ezeket a kapcsolatokat, vagy ez hogy működik? Általában minden művésznek felteszik azt, aki úgymond, mint ahogy te is említetted, kiállító művészként akar megélni. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb, hogy magadat hogyan tudod marketingelni. Mennyire nyitott a világ mondjuk egy kelet-európából jövő művészre?
A világ az nagyon-nagyon nyitott a kelet-európai, főleg a mostanában a romániai művészekre. Elég egy példát említenem, hogy itt kolozsvári művészek azok most már minden további nélkül azt lehet mondani róluk, hogy szupersztárok. Sőt, az Adrián Géni ugye a legjobban eladott művész volt idén, vagy a tavaly, de még van mögötte egy pár. Visszatérnék egy kicsit az előbbi kérdésedre, meg Kolozsvár-Bukarest. Utólag azt kell, hogy mondjam, hogy viszont Kolozsváron volt egy nagyon ügyes egyetemi vezetés, vagy egy olyan ügyes közeg, aki ennek az útját nagyon ügyesen kijárták, és ez Bukarestben nem volt előny, sőt, még most sem jöttek rá igazából, hogy ezt igen, mindig kapcsolatokon keresztül működik, ugye ez a kapcsolati háló, vagy kapcsolati tőke, de ez mind energiát igényel, hiszen a kapcsolatokat ápolni kell, ha meg nem jelensz meg, vagy nem teszel eleget a meghívásnak, elfelejtenek pillanatokon belül, és ez azért kimerem mondani, meg ki kell, hogy mondjam, ez sajnos az alkotástól veszi el az értékes időt. Persze nem bánom, visszatérve, hogy Bukarestbe végeztem, de egy kicsit zavar, hogy nem voltak képesek az akkori egyetemi vezetők ezt felmérni, mint itt Kolozsváron, hogy a világ nagyon kinyílt, és itt van egy nagyon erős mondani való, úgy filozófiailag, meg esztétikai töltettel, és ugye egy szűz terület volt ez itt ez a Kelet-Európa. És ez olyan 2000-2001-2 körül megnyílt nagyon nekünk minden, és hát sajnos ezt lekéste ezt a vonatot a bukaresti egyetem a kolozsváriba szemben.
Wanna dance and grow and make more than I do, so you got to let it go. Yeah, I wanna make sure I can see more, I can be more, I can give more. I believe, sure, you can see it's real. It's so hard to define, but it's too divine to give it up. No, I just can't give it up, no. I wanna know if I'll be strong enough to hold all of this weight I have to carry on my lifelong road. Of course I want to get close to my purpose, my goals, aspirations, all my dreams they show.
Ha jól olvastam, akkor tovább tanulni, az már Budapest volt, ugye? Tehát már Magyarország volt a következő lépés. Ott mit tanultál, vagy mit mélyítettél el?
Részek Botond csíkszeredai képzőművészt hallják.
6 évet voltam Bukarestben, majd utána kaptam egy ösztöndíjat Budapestre, és akkor el kell döntsem, mi lesz, hogyan tovább. És úgy éreztem, hogy itthon egyelőre nem tudnék boldogulni, azért a 2000-es évek elején még nem volt egy. Igazából nem is tudom, hogy volt egy privát galéria, szcéna, az teljesen ilyen érintetlen volt Bukarestben. Egy-kettő talán létezett, de Budapesten meg elég jól működött már egy galéria rendszer. Az egyetlen módja az volt, hogy én ott maradjak legálisan, hogy beiratkoztam doktorálni DLA-ra. 2008-ig többé-kevésbé ott voltam, de nincs meg az abszolutóriumom, nincsen semmi még. Csak kiártam az iskolát, úgyhogy receptet még nem tudok írni senkinek.
Receptet nem tudsz írni, de könyvet lehet, hogy már tudnál. Elég hosszú múltra tekint vissza ez a te könyvillusztrátori. Te említetted, hogy Mircea Dumitrescu hozott össze úgymond az írókkal, de én úgy gondolom, hogy ennek lehetett valamilyen előzménye, hanem más az, hogy szerettél olvasni. Mi volt az első illusztráció, amit elkészítettél? Felkérésre történt, vagy úgy saját magadtól elkezdtél ebben dolgozni?
A legelső illusztráció az egy iskolai téma volt, Kafka kastély, amitől egy jó darabig meg is tiltottam magam Kafkától, mert talán 11-esek voltunk, és a kastély valahogy nem fért bele az én csíkszeredai életfilozófiámba, 17 éves életfilozófiámba, az a típusú. Holott láttam, hogy mi történik, de egy kicsit viszonyogtam attól a világtól, amit az volt az első komolyabban, meg benfentesebben, amivel foglalkoztam, az Kányádi Sándornak volt a Függőleges lovak. Azt már az egyetemen készítettem el. Az egyetemi diplomamunkámnak az egyik része is egy nagyobb léptékű Kányádi könyv volt, ugyancsak a Függőleges lovak. Nem tartottam soha, meg most se tartom kompromisszumnak az illusztráció készítést, ugyanis el tud vinni egy olyan világba, ami nem az enyém, és ahhoz olyan megoldásokat keresek, amit egyébként nem keresnék, ha csak az én munkámmal foglalkoznék. Úgyhogy ezért élvezem nagyon. Persze, hogy közrejátszik az is, hogy elég sokat is olvastam, meg olvasok, de mondom, ha igazán mélyre akarok menni, akkor ez a legjobb indok rá, hogy olyan világba repítenek, amiben mondom, nem lépnék be, meg nem kísérleteznék a saját munkáimmal, amit a későbbiekben fel tudok használni. Könyvet viszont nem akarok írni, mert ismerek egy pár regényírót, aki mellé könyvet írni, szóval eléggé balgaság lenne.
Nem biztos, hogy így van. Soha nem mondd azt, hogy nem fogsz írni, ki tudja.
Egyelőre így érzek, lehet, nem tudom, nem tudom.
Na most könyvillusztráció, azért nyilván nem ismerem a teljes munkásságodat, ezt elismerem, de amiket láttam mondjuk a Markó köteteinek az illusztrációi például, vagy a legutóbbi, ami aztán az egy külön projekt tényleg, amit Dragomán Györgyel ketten készítettetek, azért mondom, hogy ketten, mert ha jól tudom, akkor itt neked voltak előbb kész a munkáid, és ő írt ezekhez kísérő szövegeket. Én azt látom, hogy nagyon jól tudsz rezonálni írókkal, vagy költőkkel, tehát hogy most már én legalábbis független alkotásként látom a te, amik nyilván rezonálnak azzal a bizonyos szöveggel, de ettől függetlenül egyedül is megállják a helyüket. Te ezt hogy látod?
Mindig arra törekedtem, mikor illusztráltam, hogy kongeniális dolgok szülessenek. Nem akartam úgy, hogy olyan illusztrációt készíteni, ami a szövegkörnyezetből kiragadva egy butus rajz, vagy egy butus festményke, vagy akármi, nem. És én ezt el is mondtam az íróknak is, vagy költőknek, akikkel együtt dolgoztam, hogy nekem ez a munkatervem, így dolgozom én, és ha ez jó, akkor vágjunk bele, ha nem, akkor. Éppen ezért nem is akarok 3-4 könyvnél többet illusztrálni évente, mert megterhel. Tényleg nagyon belemegyek az író világába, megpróbálom átérezni, átélni őket. Ez elég megterhelő tud lenni adott pillanatban. De hát itt említetted a Dragomán Gyuri könyvet, a Markó Béla könyvet, de nekem van egy sor könyvem, meg egy hatalmas művészkönyvem, Böszörményi Zoltán verseiből is, meg megcsináltuk egy barátom kérésére, Vince László, Szentendrei papírmerítő barátom kérésére a verszibárdokat. A DLA első felébe én megcsináltam a Kányádi Halottak napja Bécsben. Ezek mind nagy léptékű művészkönyvek, ilyen kis példányszámban szignózott. Viszont amire a legbüszkébb vagyok könyvillusztráció, az talán a Barabási Albert Lászlónak a Villanások című kötetéhez a 14 illusztráció. Teljességigénye nélkül azt hiszem ez a legfontosabb pár könyv, amit így illusztráltam.
Festészetre visszatérve, a Hodorkovszki ihlette sorozatodat, azt én még ilyen eléggé kezdeti formájában is láthattam a műtermedben. Annak nagyon érdekesnek tűnt a története, hogy hogy jutottál te ehhez, ami végül is azt hiszem az Ébeomlás című kiállításod anyaga. Erről mesélnél egy kicsit, hogy ez hogy született?
Gondolom kiderült valamennyire így a beszélgetésből, hogy mindig a legfontosabb az életemben a saját szabadságom volt, az egyéni szabadság. Emiatt sokat foglalkoztam az egyén szabadság kérdésével. megjelenésével is, és egy nagyon kézenfekvő történet volt az Ikarus Daidalos. Úgyis imádtam a görög mitológiával foglalkozni, és gondoltam, hogy abból lesz egy ilyen következő sorozat. Mikor kezembe akadt egy könyv, a Ludmilla Ulickaja és a Hodorkovszki levelezéséből született. Azt én úgy elolvastam, és akkor gondoltam magamban, hogy hát jobb, hogyha egy kicsit kortársabb dologgal foglalkozok. A világban több millió politikai fogoly van. Megtetszett a történet, persze én gyorsan le is zártam. Ő volt a kirobbantó szikra, aztán én kb. 3 percnyi vívódás után, hogy az ő feje menjen végig a sorozaton, vagy eldöntöttem, hogy nem, ez egy akkora, meg olyan hatalmas ez a téma, meg olyan hatalmas ez az emberi igazságtalanság, vagy az embert ért igazságtalanság, hogy nem lehet egy fejre koncentrálni, hanem egy általános fejet próbáltam én bemutatni, meg talán ezt figurálisá is tettem. Röviden ez a történet. Tavaly kijött egy album ebből az anyagból, amit az imént említettél. Dragomán György írt hozzá 5 darab kísérő novellát. A Csíkszeredai Bukárt kiadó adta ki ezt angolul és magyarul. Angolul Nightfall néven fut a könyv.
Ha már említetted a Csíkszeredai Bukárt kiadót, akkor azt is meg kell említsük, hogy itt viszont borítóterveket is készítesz, nem csak illusztrációkat. Mennyire más a borító mondjuk, mint az illusztráció? A borító az ugye egy nagyon látványos dolog, az, ami az olvasónak a szemét egyből egy könyvre ráviheti. Mi a szempontod ebben? Mit figyelsz, hogy mi történik a világban, vagy hogyan tervezel meg egy borító?
Abból nem tudok kilépni, amit mondjuk csinálok úgy a mindennapjaimban. Mindig szerettem úgy alkotni, hogy egy kép felületen belül meddig tudom kitolni a saját határaimat, vagy a képfelület határait meddig lehet szétfeszíteni. Mondták sokan, azért használom így, ezért is ilyen feszesek a képeim, mert jobbra-balra felle mindenfelé próbálom, hogy mit bír meg a kép. Na most a könyvborítónál is ez az elsődleges szempontom. Nagyon szeretem a minél minimálabb könyvborítót, és hát ebben partnerre is találtam a Bukárt kiadó vezetőjében, Hajdú Áronban, mert elfogadja. És itt ugye ezt azért meg kell említsem, itt van egy hatalmas probléma, hogy az írók, a kiadóvezetők mind bele akarnak szólni a könyvborítóba, mert valahogy kézenfekvőnek érzik, hogy ők is tudják, hogy hogyan kell kinézni egy könyvborító. Ebben nagyon jó partner van, mondom, a Bukárt kiadó vezetőjében, hogy nem engedi senkinek, hogy beleszóljon. Ezt tartom a szem előtt mindig, hogy a könyvborító is próbáljon feszes maradni. Meg persze, hogy az ember nézegeti, hogy mi történik az igazán nagy kiadó környéke táján, mert hát nem vagyok egy gyakorló könyvborító tervező, és azért vannak, akik ezzel minden nap 8-10 órában foglalkoznak, és ők diktálnak valamiféle trendet. És azt azért többé-kevésbé jó, ha tudja az ember, hogy átemel dolgokat. Ugye nagy baj van az erdélyi könyvkiadással, mert anakronisztikus a borítók java része. Ezen kéne változtatni. Igen, gyorsan. Most már mondjuk 89 óta eltelt 25 év, ha még gyorsnak lehet nevezni ezt a folyamatot.
Maradjunk azért egy kicsit Csíkszeredánál. Régi Kriterion Galéria, most új Kriterion Galéria néven az a te nevedhez köthető. Hogyha jól tudom, akkor ennek az újjászületése az a te kezdeményezésed volt, hanem más többek között. És ez megint Hajdú Áronnak is van egy kis köze. Mi volt a szempont ennél? Azért egy kisvárosban nehéz életben tartani egy galériát. Hogyan tudjátok azt megoldani, hogy mondjuk a világ szeme is ráirányuljon? Elég nagy neveket sikerült most már ez alatt a pár év alatt itt megjelentetni.
Sorrend az fordítva van megint csak, ugyanis nem az én fejemből pattant ki az ötlet, hanem Hajdú Áron kérdezett meg, hogy lenne-e kedvem ezzel foglalkozni, és akkor én mondtam, hogy igen, lenne, de volna egy pár feltételem, amit elmondtam, és az volt a válasz, hogy jó, mert. Mivel, hogy kisváros vagyunk, túlzottan nagy töbletet nem tudunk adni a nagyobb városokhoz, sőt nem tudunk semmi egyebet nyújtani, akkor ez volt az elsődleges szempont, hogy dokumentálva legyen minőség, évi 6 kiállítás, és azaz katalógussal. Eléggé sok embert ismerek, sok művészt, és nem volt túlzottan nehéz mondjuk 1-2 évre lefedni. Ez a 4. év lassan, hogy működik a galéria. Most lesz a 20. kiállításunk márciusban. Viszont azt el kell mondjam, hogy ugye nagyon sok barátom van, de ki kell zárni. A galéria az galéria, barátság barátság, művészet művészet. Nem lehet úgy, hogy barátok vagyunk és gyere állíts ki, mert sajnos nem működik. Az elején ugye személyes kapcsolatokon keresztül az ember meghívott nagyobb neveket Budapestről, Bukarestből, akik eljöttek, jól érezték magukat. Mindig fontosnak tartottam azt is, hogy aki megnyitja a kiállítást, na most itt nyitok egy zárójel, itt van nagy bajba például az erdélyi képzőművészet, hogy nincs idézőjel is megmondó embere, vagy egy jó kritikus, és ez nagy baj, és mindig Bukarestből, vagy Budapestről kellett hívjunk embert, ami abban nem volt rossz, ugyanhogy akkor a bukaresti, vagy a budapesti sajtóban megjelent a galéria, most a tavaly novemberi új művészetben egy 4 oldalas cikk jelent meg a galériáról, így a sajtó is elég jó. Itt megint csak mondom, elfelejtik azt, akik ezzel foglalkoznak, hogy nagyon-nagyon fontos szempont a marketing is. Manapság talán fele-fele arányban. Az alkotás és a marketing, hiszen rengeteg galéria van, rengeteg művész van. Hál' Istennek, hogy a bukaresti részen, hogy említsek akkor onnan is egy sajtóorgánokat, a Modernism az nagyon jó partner ebben, és elég nagy a láthatóság. És akkor így próbáljuk láthatóvá tenni a galériát.
Néhány nevet említsem, hogy Mircea Dumitrescu-nak volt elsőként kiállítás az új kritériumban, aztán volt Radván Alexandru, de szerintem jobb lenne, hogyha te sorolnád, hogy ki. Nem muszáj mind a 19-et, de néhány embert azért.
Ugye Bukaresttel kezdtünk, Mircea Dumitrescu, Radván Alexandru, Aurel Vlad, most egy másik bukaresti szobrász lesz a Mircea Roman, hogy jöjjünk így Kolozsvár felé, János Jantal Csíkszeredából, Tóth György fotoművész Budapestről, Kornis Péter fotoművész Budapestről, Duliskovics Bazil festőművész, Gál József, Szabó Tamás, Vásárhelyi Anton képzőművészek, Szabados Árpád volt még, aki a adott pillanatban a Képzőművészeti Egyetem rektora is volt.
Utolsó kérdés, hogy az álmaidból végül is mi jött össze? Meg tudsz élni kiállító művészként? Ez az első? Vagy úgy érzed, hogy meg fogsz-e tudni élni ebből? És hogyan látod a galéria jövőjét?
Nézd, az álom azért jó, hogy ne teljesüljön be, hogy mindig legyen még futni, meg vágyakozni. De igyekszem, meg nem panaszkodhatok, hiszen a 2002-ben végeztem az egyetemmel, és azóta kizárólag csak ezzel foglalkozom, ami úgy gondolom, hogy egy elég nagy szó. De a galéria egyelőre úgy néz ki, hogy jól alakul. Sajnos nem nagyon látom, hogy az ország gazdasági helyzete mennyivel fog növekedni, ami ugye azért fontos, mert egy galéria vagy egy képzőművész azért megpróbálna eladni másokból élni, és ezek azért hiányoznak, de mindenki bizakodom, hogy a galéria jövője is jó lesz. Még nem merem kimondani, de van egy-két olyan név, aki nagyon fontos és nagyon nagy húzóerő lesz, hogyha ők ki fognak állítani.
Heti interjú rovatunk vendége ezúttal Részeg Botond csíkszeredai képzőművész volt. The light, if you let it, will shine right through your eyes, all through your body. Yes, it's nice. Meditation good if you just let it. Vocals and vocabs if you just let it spill right out into the mind of madness combined with highness, your highness. I'm called. Oh yes, this love days always gonna go on before days get over before haze hits my head. I feel nice today. Gyrate yourself before you make late yourself. Make late yourself and you just fall. Be sure to make the madness go back to its own tight door. Lock up the door.
Don't go away. Don't
Az Espresso a végéhez közeledik, Márton Evelin köszöni szíves figyelmüket, és várja önöket jövő szombaton is egy új zenés hangzó kávéházi látogatásra. További jó vételt kívánok, viszont hallásra!
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once. in a lullaby. Somewhere over the rainbow skies of blue and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Over the rainbow.